Űrkorszak. Nem sci-fi, nem ámítás, avagy magyar szakemberek az univerzum felfedezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből.
Ez az űrkorszak itt a Spirit FM-en. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Vince Bence. Eltelt egy újabb hét, és ahogy említettem, egy újabb izgalmas témával várjuk Önöket természetesen. Az elmúlt hetekben hát mi más tartaná a szóbeszédet, mint az időjárás. Bárhova megyünk, bárkivel találkozunk, akkor biztos, hogy megkérdezzük, hogy ő hogy érzi magát ebben a hőségben. Ugye akár 42 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről az elmúlt napokban. És hát akár hiszik, akár nem, igen, ez az időjárásos helyzet az űrkutatást is meghatároz. Mert hogy rengeteg műholdnak köszönhetjük azt, hogy különböző felvételeket kapunk a Földről, és igen, hát sajnos arról is kapunk felvételeket, mármint a kutatók természetesen, akik az űriparban tevékenykednek, hogy hol van esetleg aszály, hol van sivatagosodás, természetesen ezek a felvételek nagyon sokat segítenek abban, hogy hol és mit kellene tenni, hogy ezeket a folyamatokat elkerüljük. Úgyhogy erről is beszélgetünk a mai adásban, vendégem pedig a telefonvonal segítségével dr. Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Üdvözlöm, Orsolya, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm én is, köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
Az elmúlt napokban ugye hát folyamatosan dőltek meg a melegrekordok, kétszer-háromszor is kaptunk ilyen információt, de ezt már korábban is említettük, hogy ugye rengeteg műhold van fent az égen, ami akár a katasztrófavédelemnek, akár a vízügynek, akár a földhivatalnak mondjuk tud segíteni, de hát ilyen módon ezek ugye az időjárás viszontagságait is megfigyelik, tehát akkor ezek küldenek adatokat az aszályokról, a különböző elsivatagosodó részekről. Nyilván ezekkel a tudósok tudnak dolgozni.
Pontosan, de mielőtt tovább megyünk, itt szeretnék egy pillanatra megemlékezni arról, hogy most hunyt el 103. születésnapján James Lovell, a Gaia elmélet megalkotója, egy korszakzseni, több mint tudós, egy igazi polihisztor, akinek a munkája alapozta meg azt komplex földképet, a Gaia elmélet segítségével, amiről ma már látjuk, hogy a műholdas adatok alapján is visszaigazolódni láttuk, hogy nagy valószínűséggel igaz. Ez az a tudományos modell, amelyik úgy tekinti a bioszférát és magát az egész bolygót, mint egyetlen nagy organikus szervezetrendszer, amelyik sokszorosan szabályozott, önszabályozó, adaptív módon tud alkalmazkodni az őt érő kihívásokhoz. Lovelock rendíthetetlenül híve volt a klímaváltozás elleni küzdelemnek, az emberi tevékenység környezetbarátabbá tételének, és nem volt túl optimista a munkássága és az élete vége felé a tekintetben, hogy van-e még elég időnk a tényleges változások végrehajtására. Én azonban úgy látom, hogy egyébként pont az ő munkásságának, és az egyébként az azóta nagyon sokat fejlődött technológiának, és ebben az ő kutatásként köszönhetően, igenis eséllyel tudunk fellépni bolygónk megóvását. Ez pontosan, ahogy ön is elmondta a felvezetőben, igazából minden, amit a bolygónk klimatikus rendszerehez tudunk, részben visszatekintve az elmúlt akár évtizedeket is vizsgálva, vagy a mostani állapotot felmérve, az a műholdas adatbázis használja alapvetően. És elég tragikus az idei kép, nem csak az idei egyébként hozzá kell tennem, hanem már sok-sok éve egyre emelkedik az átlaghőmérséklet a felszínen, emelkedik a tengerek hőmérséklet, a tengerek vízszintje. Amit most talán jobban érez az átlag ember Európában is, az az egészen katasztrofális, történelmi léptékű, van, aki már azt mondta, hogy bibliai léptékű száj, vagy szárazság, ami sújtja az egyébként virágzó mezőgazdasági helyzetet. Mit tehet itt az űrkutatás? Három ponton tudunk belépni ebbe a területbe. Az egyik valóban az, hogy monitorozzuk a mezőgazdasági területet, adott bázist építünk az Earth Observation, a Föld megfigyelés műhold hálózatával, többek között az Európai Uniónak a Sentinel műholdjai, az Európai Űrügynökség által épített és karbantartott műholdak által, mért talajvíztartalom, a folyók állapota, a növények vegetatív felszínborítottság állapota, hatalmas információt bázist adnunk. De ettől még nem megoldani a problémát. Azonban a megoldásban is tudunk segíteni, hiszen a precíziós mezőgazdálkodás az nagy pontosságú részben adatokat, részben adatokat használva a öntözést optimalizálni tudja, tehát irányítani tudja az öntözőt és a különböző mezőgazdasági öveket, hogy akár a vízfogyasztás harmadára, negyedére, öntés mellett is fokozni tudja az öntözés hatékonyságát. Tehát ne ellottoljuk olyan területet, ahol már nincs értelmes reaktív tevékenység, már az asszály megölte a növény, hanem célzottan oda tudjuk eljutatni a kevés vizet, ahol arra még szükség van, és ahol még a segíteni tud. A harmadik pont, ahol szintén az ütlenológia segíteni tud, azt ne felejtsük el, például pont az űrállomásokon tapasztalt egy kifejlesztő technológiai közvetlen alkalmazása. Az űrállomáson ugyanis egy zárt rendszerben nagyon-nagyon víz felhasználásra, víztisztításra, vízműrőzésre, annyi vízmolekulával kell gazdálkodni, amennyi oda feljutott. És ennek következtében a földi vízháztartásban a víztisztító rendszerek, a vízkering rendszerek pontosításában, fejlesztésében már most is alkalmaz az űrtechnológia.
Jelenleg Magyarország hogyan tud ebben a helyzetben belehelyezkedni? Mik a mi lehetőségeink? Folynak esetleg ilyen kutatások Magyarországon, amelyek akár a precíziós öntözést, akár pedig más űripari tevékenységet, ami az időjáráshoz is kapcsolódik, azt össze tudja kötni?
Igen, kifejezetten figyelünk arra, hogy az agrártárca stratégiai irányainak megfelelően az űrstratégiában is leírt módon a magyar kutatásokat és eredményeket beillesztük az agrárium felhasználási portfóliójába. A precíziós mezőgazdálkodás, a felszínfigyelés, a földmegfigyelési adatok felhasználása terén. A Lechner Tudásközpont által vezetett földmegfigyelési informatikai rendszer és operatív központ kifejezetten a felhasználók számára is használható adatbázisokat ad, amit a gazdálkodók is, akár a mindennapi tevékenységükben fel tudnak használni. Elkészítették az aszálytérképet sok évre visszamenően, elkészítették a vegetatív térképét Magyarországnak, és bárki fordulhat hozzájuk a gazdálkodók közül is, hogyha műholdatodott bázis támogatást kér az által gondozott területnek a monitorozására. Úgyhogy további kicseretekben is egyébként a gödöllői agrár kutatók szintén bevonásával, vagy akár a Duna vízállását vizsgáló rendszereknek a magyarországi folytatását próbáljuk ezeket a nemzetközi kutatásokat kiegészíteni a magyar adatbázissal. Úgyhogy az Európai űrügynökségnek itt számos programját tudták elnyerni pályázók agrár programokkal, és biztatok is erre mindenkit a hallgatók közül is, hogyha esetleg érdekli, akkor az Európai Ügynökség által kiírt pályázatokat nyugodtan tanulmányozza át, illetve az Európai Uniónak is számos pályázata van, ahol az űrtechnológia és az agrárium összekapcsolódik. De Magyarország ebben aktív, és ez két okból teheti, részben azért fejlett az agráriuma, részben pedig azért, mert az űrtechnológia és a tervezés nagyon jó hazai adatbázisra.
Talán mi mezei emberek nem is gondolnánk, hogyha valaki esetleg tényleg mezőgazdaságba fog és termelést területén tevékenykedik, akkor akár az űrtechnológiát is segítségül hívhatja, és ez is egy megoldás lehet neki, például tényleg akár az öntözés, akár pedig a terület megfigyelés céljából. Ugye említettük, hogy ezeket a megfigyeléseket részben, ugye, sőt, hát nagy részben műholdak teszik. Itt a műholdak területén magyar fejlesztések várhatók a jövőben?
Igen, itt is vannak terveink, ugye az űrstratégiában megfogalmazott irányok mentén, tehát már most is zajlanak, és vannak itt kisebb olyan fedélzeti fejlesztések, illetve kísérletek, amelyek már teljes mértékben magyar fejlesztések, de remélem azt, hogy az elkövetkező 4-5 éven belül a földmegfigyelési műholdén is fogunk tudni saját kapacitással rendelkezni. De az a szerencsés helyzetünk, hogy mivel az Európai Uniónak és az Európai Ügynökségnek tagjai vagyunk, így teljes hozzáférésünk van ingyenesen az európai földmegfigyelési adatbázishoz. Továbbá széles kapcsolatrendszerünk van a két oldalú együttműködések keretében Brazíliától Törökországig, Szingapúrtól Izraelig, és ezeknek az országoknak a földmegfigyelési adatbázisával is össze tudjuk kapcsolni a magyar rendszer. Tehát egyelőre azt tudom mondani, hogy nem az adatok oldalán van szűkösség, bőven rendelkezünk adatokkal. Inkább az, amit kihívást látok, hogy hangsúlyosabban tudjuk megjeleníteni már a felsőoktatásban is azt, hogy ez mennyire érinti a gazdálkodók mindennapjait. Tehát úgy érzem, hogy ez egyre nagyobb fogják a jövőben. Tehát mindenképpen szükségünk van rá, hogy a felnőtt generáció fiatalok ezeket a technológiákat napi rutinban használni tudják majd.
És hát ugye ezt támasztja alá az idén először induló BM és űrmérnök képzés is, hiszen ugye most szeptemberben kezdik majd meg az első űrmérnökök a tanulmányaikat a BM-ének ezen szakán.
Pontosan, illetve a UNICEF konzorciumban 17 magyar egyetem kapcsolódik össze, hogy a különféle tudomány területeknek az űrszektorra vonatkozó részeiben kapjanak továbbképzést az egyetemisták vagy a fiatal.
Mindeközben, hogy dúl a hőség itthon hazánkban, illetve a világ nagyon nagy területén, szinte az egész világon. Emellett ugye folyamatosan zajlik mellettünk még egy háború, itt az orosz-ukrán konfliktusra gondolok, amit talán most már egy icipicit azt érezzük, hogy beszűtte magát a mindennapjainkba. Tehát ahogy olvassuk a híreket, már nem annyira lepődünk meg ezen, hogy mik is történnek, hiszen már szinte 6 hónapja folyamatosan érkeznek az információk a frontról. És hát ugye mindeközben folyamatosan hallottuk a nemzetközi űrállomás kapcsán is a fejleményeket. Oroszország kiszáll, mégse száll ki, na jó, most már végleg kiszállunk. Mi most a helyzet Moszkva, Oroszország, illetve a nemzetközi űrállomás kapcsolatában?
Igen, egyrészt végtelenül elkeserített szomorító, hogy a 21. században itt Európában egy ilyen elhúzódó, sok hónapja tartó, és egyre kegyetlenebb és egyre véresebb kezdett meg a mindennapok. És hogy összekötjük az előző témával, azért azt gondolom, hogy a klímaváltozásnak a foga a fehérjét még ki sem mutatta ez a jelenség, de már érezzük, hogy itt egy nagyon-nagyon komoly, az egész emberiségre globálisan leselkedő, elképesztő krízis van a horizonton. Nem enged meg magának az emberiség, mert ez egy luxus lenne, hogy a gondolkodó elmék, a high-tech szektor ne beszéljen egymással, és ne működjön együtt, hogy megoldja az emberiség számára ezt a kihívást. És ehhez képest egy olyan fokú visszalépést láttunk az elmúlt 6 hónapban, ami egészen elszomorító, pontosan az űrtechnológiák területén érdemben egyre fokozódik a konfliktus. Nyilván láttuk, mert erről már beszéltünk ebben a műsorban, egy számos szakértő is, hogy maga a konfliktus és űrtechnológiákat használ, tehát látjuk azt, ahogy az űrszektor ebbe bevonódott, és maga a világűr is, de az a fajta üzengetés, ami az űrállomásnak a sorsát illeti, az nagyon, nagyon elszomorító. Rogozin valóban nagyon indulatos kijelentéseket írt ki a Twitterre, vagy valamelyik közösségi platformra, a NASA sokkal visszafogottabban reagálta le ezek mindig. Most azonban egy új főigazgató áll a Roscosmos élén, és én azt gondolom, hogy ez nem is az ő döntés volt, hanem egy kollektív felsővezetői döntés volt az, hogy Oroszország 2024-től elhagyja az együttműködést az űrállomás tekintetében, ami mindenképpen kérdéseket vett fel, és ezeket a kérdéseket a NASA rögtön felismerte, hiszen ezek összeintegrált rendszerek, tehát hogyha innen modulokat beválasztanak, az egész űrállomás működést tenné tönkre. Ha nem választják le a modulokat, akkor költséget ében jelentkezik egy nagyon erős kérdőjel, hogy ki fizetett be azok a moduloknak a üzemeltetését. Ezzel együtt az egy sok éve tény, hogy mind Amerika, mind Oroszország, illetve Kínára látjuk ugye a mai napig most építi, önálló saját nemzeti űrállomás kompetenciát létrehoz az második évben. Ez egyébként nekünk magyaroknak jó hír, mert a NASA-val és az Axiom Space-tel közösen a Hungarian to Orbit Hunor programot pont ezért nem fenyegeti veszély, mert űrállomás biztos, hogy fog működni azokban az időszakban, amikor a magyar űrhajós programot megkívánjuk felújítani, de az egész emberiség számára ez egy rendkívül kérdés az, hogy most ez a legutóbbi üzenet, ez a 24 után Oroszország kiszáll az űrállomás üzemeltetéséből, ez most mennyire véglegesnek? Én attól tartok, hogy ez most határozott foglalás mindenképpen, ez már túlmutatott üzengetésen.
Ugye arról nem beszélve, hogy itt nem csak magáról, a nemzetközi űrállomásról van szó, hanem ugye lett volna egy közös Mars projekt is, egy közös marsjáró, amit az európai és az orosz űrügynökség közösen szerettek volna elindítani, és hát a háború miatt ez sem fog elindulni.
Igen, ez az ExoMars, és ez is egy olyan tragikus dolog, amiben most picit, ha belegondolunk, túl azon, hogy tudományosan, és az emberiség, ahogy az előbb elmondtam, egyetemes problémáinak a megoldás, mennyi minden, milyen sok kérdés van a választani ebből a kutatásból. Gondoljunk abba bele, hogy mennyi pénz van benne már ebben a programban, és mennyi ember, sok száz, vagy akár több ezer kutató munkája, sok éven át tartó munkája kerül most a kukába, mivel az ExoMarsot így ebben a formájában biztosan nem lehet elindítani, megvalósítani, és nem csak az indításával van probléma, hanem az oroszok a saját munkát, a fejlesztőségeket nem kívánják hozzáadni most már ehhez a programhoz. Tehát azt most vagy újonnan megépíteni, ami megint csak sok éves tolódást fog jelenteni, vagy az egész program lesz valósulni. Tehát a Marsot nem azért vizsgáljuk, ha már megint a klímaváltozásra fűzzük fel most a beszélgetésünk fő fókuszát, nem azért vizsgáljuk a Vénusz, a Marsot, mert unatkozó tudósok nem találnak maguknak elfoglaltságot már itt a Földön, úgyhogy keresztül bolygót és azt vizsgálgatják, hanem mert a két szomszédos földtípusú kőzet bolygónk egy olyan kémiai egyensúlyi állapotban van, az egyik fagyott, más pedig felfor, aminek a klimatikus történetét meg kell értenünk, hogyha a saját földünket, amelyik kémiai nem egyensúlyi állapotban van, szeretnénk ebben a nem egyensúlyi állapotában megűrni. Tehát az élet létezésének az előfeltétele bizonyos feltételrendszerek együttállása, amelyek a Vénusz, illetve a Marsz esetén nincsenek meg. És ezt a kérdést nekünk a saját érdekünkben kell megértenünk, nem azért, mert nagyon ráérünk.
Nem szeretnénk se felforni, se megfagyni, úgyhogy közös érdekünk az tényleg, hogy ezt ne érjük el, ezt az állapotot. Mindeközben, hogy ugye itt az orosz-ukrán fél is szemben áll egymással, ugye a kínaiak, illetve az amerikaiak sem annyira békések, legalábbis ami az űripart illeti, hiszen ugye jelenleg a kínai űrügynökség azt nyilatkozta, hogy nem fair, amit Amerika csinál az űrben, mert hogy fegyverkezik. De mindeközben pedig ugye a kínaiak olyan technológiával rendelkeznek, amiről már korábban mi is beszéltünk itt az adásban, hogy fellőnek egy műholdat, ami arrébb pakol egy másik műholdat. Nyilván ezt ők letesztelték a saját műholdjukon, de hát természetesen mindenki másban felmerül a kérdés, hogy az a műhold nem csak a kínaiak műholdját tudja arrébb pakolni, egy másik pályára állítani, hanem bármelyik másikat is.
Pontosan, és akkor itt muszáj azt mondani, hogy az elefánt a szobában van, és azt tűrjük, tehát valakinek ki kéne mondani, hogy elefánt a szobában. Ez az elefánt pedig az, hogy az űrszektor, mint az egyébként hozzáteszem az emberiség összes tudományos területe, egy igazából kezdetektől kettős felhasználás terület volt, eleinte szinte kizárólag még űrhajósok és katonák lehettek, mind az Egyesült Államok, mind a Szovjetunió tekintetében az első űrhajós szionista katonai múlttal rendelkeztek, és azonnal és szükségszerűen megjelentek a katonai alkalmazások, illetve a nemzetbiztonságra hatással lévő alkalmazások. Itt ezeknek a sora. De ahogy egyébként az orosz-ukrán konfliktusban látjuk, most már a polgári, teljesen polgári cégek és alkalmazások is részévé tudnak válni egy fegyveres konfliktus. Az, hogy Kína ezt most ilyen nyíltan megfogalmazta, ez igazság szerint csak egy újabb nyilvános deklarációja volt annak, amit eddig is mindenki tudott. Igen, az Egyesült Államok is, kínai, indiai, Oroszország is hozzáteszem, az Európai Unió vagy a NATO, mindenki igyekszik az összes olyan technológiát kontrollálni, birtokolni és rendelkezni vele, amelyik a védelmi politikájában fontos szerepet játszik. Azonban valóban azt látjuk, hogy nagyobb szerepet kap definit módon egy fegyveres konfliktusban az űrtechnológia, annál nyilvánvalóbb lesz az összes nagyhatalom számára, hogy ezt a konfliktusaikat meg kell vívniuk a világűrben is, mert a föld felszín önmagában nem fog választ adni egy csomó képességre vagy kérdést. Ez egy olyan irány, amit én magam, mint tudós, abszolút elítélek és veszélyesnek tartok, szeretném hinni, hogy ez még talán az emberi faj békében is tud élni önmagával ezen a bolygón. Az egyetemes emberiség saját békés céljaira kéne használja a világűrt.
Mi várható a béke érdekében, vagy mikorra várható a béke, ha lehet így fogalmazni?
Hát ugye az orosz-ukrán tekintetben, tehát az orosz-ukrán konfliktus tekintetében én azt gondolom, hogy bár ez abszolút nem az én asztalom, de nyilván mint a híreket azért olvasó ember, hogy azért ebben az esztendőben a dolgok valamilyen szinten dűlőre kéne, hogy jussanak. Mindenképpen a tárgyalóasztal kell legyen az a terület, ahol a dolgokat meg lehet beszélni. Tehát a legfontosabb az lenne, hogy egy tűzszünettel el lehet jutni odáig, hogy végre diplomatát beszélni a nyitott kérdéseket. Azonban ez nem fogja befejezni azt, ami az előző kérdésben benne volt, hogy például ugye Kína és az Egyesült Államok például egymás tevékenységét szorosan nyomon követik a világűrben, és egy csomó technológiában próbálnak a másik fölé kerekedni. Tehát az a trend vagy tendencia, ami az űrszektor bevonja ezekbe a biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági védelmi kérdésekbe, ez nem fog véget érni. Ez most ez az orosz-ukrán konfliktus, ez csak jobban megmutatta az átlag embernek, hogy hol tart már a technológiánk, de ez nem fogja lezárni, akárhogy zárul le itt a földön ez a konfliktus, nem fogja lezárni ezt a versengést, ami egy újabb fokozatába kapcsolt, vagy egy újabb fázisába lépett. És egy ilyen destinációja az újabb trendeknek az a hold felszíne. És gyanítható, hogy bár békés célokból kéne oda menjünk, és a saját földfelszíni problémáink megoldásához keresztük ott is a válaszokat, gyanítható, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy konfliktusok egy része ott is megjelenhet a hold felszíne.
Reméljük, hogy előbb-utóbb tényleg békés utakra terelődnek a nemzetek, és mind itt a földön, mind pedig az űrben visszaáll a rend, és helyreállnak a dolgok. Én nagyon szépen köszönöm dr. Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztosnak az elmúlt perceket. Kívánok minden jót, és hát tényleg remélem, hogy előbb-utóbb helyreáll a rend, és majd legközelebb, amikor beszélgetünk, mert hogy lesz most nekünk egy icipici szünetünk, egy hónapos nyári szünetre vonul a műsor, úgyhogy legközelebb majd szeptember elején találkozunk, de remélem, hogy tényleg akkor már sokkal békésebb dolgokról tudunk majd beszámolni. Köszönöm még egyszer.
Nagyon szépen köszönöm, és legyen így, legyen végre béke.
Addig is mindenkinek jó nyarat kívánunk, és hát továbbra is tartsanak itt a 92.9 Spirit FM-en, hiszen természetesen a többi műsor marad, illetve hát a mi műsorunkból is a legjobb pillanatokat hallhatják majd újra a következő egy hónapban, és ahogy említettem, szeptember elején pedig újra érkezünk, és újabb izgalmas területeket mutatunk majd meg önnek az űrkutatás kapcsán. Köszönöm szépen az önök figyelmét is, az elmúlt percekben Vince Bencét hallották, a viszonthallásra.